Eredményes élettalálkozó 2012. február 17-e. A szellemi háború 10. rész. Igen vagy nem? Nincs más.
Jó reggelt. Akkor csak egy, amíg még az utolsó sorok rendeződnek, egy gyors reklám, a gondolkodás forradalma még mindig tart. El tudjátok ezt képzelni? Hogy született egy ötlet, többen fölálltatok, és igazán hisztek abban, hogy ennek van értelme, és hogy valami nagy dolog történik, és ez már a harmadik alkalom volt. Tegnap csütörtök délután 5 órától 7:30-ig itt voltunk, és tényleg amiről szeretnék beszámolni, az, hogy egyre többen vagyunk. Ezt jól láttam, hogy tegnap délután talán 2-szer annyian voltunk, mint azelőtt. Fantasztikus. Tehát a gondolat ez, amit szeretnék így veletek megosztani. Két mondat lesz. Hogy azt hiszem, hogy valami olyasmi történik, ami tényleg fontos. Tehát fogalmazzunk így, hogy Isten idehozott embereket, akiknek ezt hallaniuk kellett. A másik, ami zavarba ejtő, az, hogy néhány elvetemült ember újra meg újra visszajön. Tehát voltak egyszer, és eljöttek másodszor is, sőt, én olyat is láttam, aki harmadszor is ott volt. Ami, bevallom őszintén, egy nagy dolog. Tehát, hogy valaki elkötelezi magát amellett, hogy hétről hétre újra meg újra kiteszi magát egy kihívó üzenetnek. Úgyhogy csak ezt akarom mondani, hogy azt gondolom, hogy valami fontosat csinálunk. És ha ez így van, akkor viszont arra bátorítlak titeket, hogy hozzatok el embereket. Nem embereket, hanem konkrétan a te környezetedben biztos, hogy van valaki, akinek csak egyszerűen szüksége van erre. Aki csak egyszerűen megmenekülhetne attól az életélménytől, amit lehet, hogy már nem szeret. Amit lehet, hogy utál, amiben lehet, hogy szenved, amiből lehet, hogy évek óta keres kiutat, de sehogy se talál. Nem tudom, emlékeztek-e még rá, amikor ilyen volt az életélményetek, hogy igazából elveszettek voltunk, és álmodoztunk róla, hogy egyszer találunk egy kiutat. És mindenféle ajtón benyitottunk, mindent kipróbáltunk, ugye? Mi férfiak, mi karriert akarunk csinálni. Én azt gondoltam, hogy biztos találok egy olyan üzletet, egy olyan vállalkozást, egy olyan tevékenységet, amit, hogyha ha csúcs szinten űzök, akkor megszabadulok. Akkor elmentünk mindenféle tanfolyamra, személyiségfejlesztő programok, valamiféle bölcsességet akartunk találni, ami majd megment minket. És titkon imákat mormoltunk, ki tudja kihez, ki tudja, hogy ments meg minket. És lehet, hogy az, amit csinálunk, az a sok-sok-sok embernek a válasz ezekre az éjszaka, akár öntudatlanul mormolt imákra. És lehet, hogy te vagy az az ember, aki nélkül ez az üzenet nem jut el ahhoz az egyhez. Csak egy ember. Körülötted valahol egy ember. Egyetlen egy. Szólj neki. Ha úgy érzed, hogy ott van a pillanat, ami adódni fog, akkor csak kérlek, hogy szólj neki. Lehet, hogy még nem is ismered azt az embert. Lehet, hogy holnap fogsz átesni rajta. És neked olyan könnyű lesz, olyan természetes, olyan csak... Hát mondom neki, hát most tudod, csináltam már egy nagyobb hülyeséget. Van egy egész különleges előadás sorozat. A gondolkodás forradalma, ez a címe. Embereknek megváltozik az élete. Olyan, mint egy kulcs. Mindaz, amiben eddig profi voltál, mindaz, amivel eddig felkészültél, minthogyha le lett volna zárva, minthogyha egy lakat alatt lett volna. És ez a tudás egy kulcs, ami mindazt, amit van, felszabadítja. És még ad valami többet is. Gyere el, ámulatos, ilyet még nem hallottál. Pár szó, oké? Okay. És emberek megszabadulhatnak. Jó ez? Kérlek, tegyétek meg, amikor itt az ideje. És teszitek, tehát ugye ezek az emberek nem véletlenül kerültek ide. Úgyhogy csak köszönöm. És lehet, hogy leküzdöttük az utolsó kávét? Ki lehet húzni a darálót a konnektorból? Edmond, igen? Aki ezután kávét rendel, bűnt követel. Jó. Oké. Hát akkor mire várunk még? Edmond, kész vagyunk? Igen? Tudod, kövezzétek meg. Vagy nem is tudom, mi van a kezetek ügyében? Valahogy mobiltelefont látok, meg ilyeneket. Edmond, egy jó napod lesz, egy fél tucat, vagy nem is tudom, még több mobiltelefon repül feléd mindjárt. Jó. Jó, oké. Hogy mi? Igen. Gondolkodás forradalma, minden héten csütörtökön 5 órakor gyülekezünk össze, és konkrétan 17:30 kezdjük az előadást. És azért szeretnénk előbb találkozni, hogy egy pár szót még tudjunk váltani, hogy megismerkedhessünk, meg tudjuk nyugodni még az őrült rohanásból, amiben egész nap voltunk. Meg vagyunk? Igen, köszönöm szépen. Húzzátok ki ezt a gépet a konnektorból. Az egy gonosz gép. Jó, oké. Kezdjük egy imával, már csak a vallásos kötelezettségünknek elegettéve, a lelkiismeretünket megnyugtatva, és a szokásjog alapján. Semmiképpen se azért, mert tényleg hinnénk benne, hogy egy mindenütt jelenvaló, mindentudó, teljes bölcsességgel bíró, minket szerető, az életünkben kulcs szerepet játszó Isten tényleg hallaná az imánkat, és ennek igazán valódi jelentősége volna. Csak is vallásos kötelezettségből fogunk imádkozni. Nagyon örülök, hogy itt van köztünk pásztor Dúló Attila, aki ezeket a szavakat hallva elborzadt, és azon gondolkozik, hogy hogy lehetne ennek véget vetni. De nem lehet. Úgyhogy mennyei atyánk, csak kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Bőven van miért. És nem azért kérünk, mert bűntudatban élnénk. Nem azért kérünk arra, hogy bocsáss meg, mert rosszabbak volnánk bárkinél, hanem csak egyszerűen azért, mert ez a valóság. Mi emberek bukott lények vagyunk, gyarlóak, gyengék. Mondhatnánk úgy is, hogy bűnösök. De te pont ezért jöttél el, pont ezért hirdeted az evangéliumot, hogy megszabadítottál minket, hogy élhetünk, hogy szabadok lehetünk. Úgyhogy, amikor azt mondjuk, hogy bocsáss meg nekünk, valójában megköszönjük, hogy már megbocsájtottál, hogy helyreállítottál, hogy mindent, amit elrontottunk, te rendbe hoztál, és hogy igazán szabadok lehetünk. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat. Adj nekünk egy igazi, élő üzenetet. Hogy értem, miért lennénk itt, hanem miattad? Mit akarnánk hallani, ha nem téged? Úgyhogy kérünk, hogy szólj hozzánk, hogy adj nekünk. A te nevedben imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A témánk még mindig a szellemi háború. Ez egy nehéz téma. Egész biztos, hogy nem kezdőknek való. Az egyik dolog, ami történik, miközben erről beszélünk, hogy elbagatelizáljuk a dolgot. legenda, mese, vallásos ijesztgetés szintjére redukáljuk. És igazából a szívünk mélyén nehezünkre esik komolyan venni. Azon tűnődünk, miközben hallgatjuk, hogy miért mondják ezt, tehát miért beszélnek erről. Tehát ez nem lehet így konkrétan valóságos. Angyalok és démonok, szellemi hadviselés, harc az ember lelkéért. Ez filmekbe való. Tehát, hogy van ez? Ez biztos csak valami jelképes beszéd. Tehát valamilyen mélyebb, intellektuális üzenetet akarnak így átvinni, és csak így illusztrálják, tudod, a babonás embernek ahhoz, hogy megértse is a jó és rossz közötti különbséget, ördögöt kellett rajzolni, meg angyalt, és akkor érti, hogy van ez. Ez az egyik hiba, amit el lehet követni, hogy elbagatelizáljuk a dolgot. A másik hiba, hogy átessünk a ló túlsó oldalára, és elkezdünk egy dualista világképben gondolkozni, mint, mit tudom én, Yoda mester, aki az erő jó és rossz oldala közötti egyensúlyt keresi. És Isten, mintha egy kettős lény lenne, ahol a valóságban van egy jó, és van egy rossz, és a kettő harcol egymással, és a dolognak óriási jelentősége van. És ez sem igaz. Aztán van talán egy harmadik szélsőség, talán a hiperszellemi, ahol pedig értjük, hogy Isten is felette áll mindennek, de a szellemi háborúnak egyfajta nagyon látványos, nagyon eseménydús módját akarjuk elismerni, ahol én harcolok az ördöggel, és az imáimmal megdorgálom, tudod, vagy nem tudom, mit csinálok, tudod, és mindenhol keresem az, tudod, a gonoszt, ami normális, mert ott van, de úgy keresem, mint aki majd én előugrok, tudod, és majd csinálok valamit, és ha nagyon, nagyon cinikus akarok lenni, akkor szentelt vizet szórok, keresztet vetek, és nem tudom, mit csinálok, elmondok egy ördögűző imát, vagy valami ilyesmit. Amik, tudod, hát hogyha Isten vezet, de ilyenkor szokták azt mondani, hogy olyan furcsa vagy. Olyan furcsa vagy. Orvos látta már? És tűnődöm, hogy hol van az egyensúly, igaz? Hol van az egyensúly? És ezt keressük, ezt próbáljuk itt meghatározni. És én azt mondom, hogy az egyensúly ott van, hogy ezek a lények valóságosan létezőek. Egy angyal, egy valóságosan létező személy, aki mindössze, fogalmazzunk így, hogy egy magasabb dimenzióban él, mint mi, a szellemi valóságban. Nem tudjuk, hogy pontosan a szellemi valóság mi, de gyanítom, hogy egy magasabb dimenzió rendszerű valóság, ahonnan a miénk látszik, értelmezhető, de mivel mi be vagyunk zárva ebbe a négybe, az ötödiket, hatodikat és mit tudom én hanyadikat, mi nem tudjuk értelmezni. Nem is látjuk. Lehet, hogy ezzel picit hibázok, de a lényeg, hogy nagyon valós lények, akik semmiképpen sem mese alakok, hanem nagyon komoly, nagyon céltudatos, nagyon valós felelősséggel élő személyek. Céllal, tervel, végrehajtási programmal. Azt gondolom, hogy sokkal inkább hasonlítanak a tevékenységüket, a mindennapjaikat tekintve egy szervezetre, amely magas szinten vezetve van, magas szinten szervezve van, és nagyon következetesen, nagyon hosszú távon követ egy nagyon is fontos célt. És abban vannak részcélok, és a résztvevői ennek az egész játéknak pedig nagyon magas intelligenciával bíró, nagyon elkötelezett és nagyon gonosz lények. Ez azt gondolom, hogy sokkal rémisztőbb, mint hogyha patás ördögöt rajzolnánk, aki valahol ostoba, valahol ilyen állatias, primitív, és ezért kiszámítható, és igazából kezelhető. Ez egy sokkal hidegebb kép, sokkal veszélyesebb, ha úgy vesszük. A másik oldalról viszont, mivel nem egy dualista világképben élünk, hanem Isten mindenek felett való, minden tőle általa is értelme, minden ő benne áll fenn, ezért az ördög hatalma egy milliméterrel sem nagyobb, mint amekkorát Isten ad neki. Tehát ilyen módon ez egy teljesen ellenőrzött ellenség. Viszont Isten tervében elég nagy tekintélye van. Ugye ezt olvastuk, ezt állapítottuk meg, hogy ő ennek a világnak a fejedelme. Sátán, aki egykor Lucifer volt, elbukott, a bukása óta ellenfélnek, ellenségnek, lázadónak hívja Isten, be van zárva erre a földre, és ezen a földön tulajdonosi, vezetői, birtokosi hatalmat gyakorol. És a színtere a szellemi háborúnak, az az ember lelke, az ember feletti hatalom megszerzése, az ember feletti befolyás megszerzése. Valójában valami olyasmi történik, hogy tanukat gyűjt Isten is, és tanukat gyűjt az ördög is maga mellé. Azt mondja, hogy én hatni fogok rád, én előhozom az érveimet, én előhozom a védőbeszédemet és a vádbeszédemet, és te fölállsz és kimondod, hogy igaz vagy hamis. Melléd állok, vagy ellened. Tanukat gyűjt, ha lehet így mondani. És a játékszabályok elég az egyik oldalon nagyon borzasztóan tisztességesek Isten oldalán. Isten tiszteli a szabad akaratot. Nagyon-nagyon csendesen, nagyon-nagyon nagy szelídséggel szól, hív és vezet minket. A másik oldal kényszerből tiszteli a szabad akaratot, de minden megteszi, hogy valahogy áttörje. A beleegyezésed kell. Ez a legfőbb játékszabály. Neked kell igent mondanod. De hogy mondod ki az igent nyomás alatt, kimanipulálva, összezavarva? Mindegy, csak mondd ki, igen. Csak mondj ennyit, igen. Oké. Mondd, hogy oké. És tudod mit, van időm. Menedzselem az életedet, melléd szegődök, és tanítlak. Tanítottam a nagyapádat, tanítottam az apádat, ott voltam a bölcsőd mellett, ott voltam 10 évesen, már dobtam a gondolatokat, ott voltam az egyetemben, dobtam a gondolatokat, és vezetlek, tanítlak. És pici igeneket mondasz nekem, amely pici igenek lassan az oldalamra állítanak. Ezt mondja az ördög, van időm, és minden megteszi. Mondhatom át, és mondhatom á ellenkezőjét. Semmiféle elkötelezettségem nincs amellett, hogy igazat mondjak, vagy hazudjak. Gátlástalanul hazudok. Gátlástalanul mondom az ellenkezőjét annak, amit tegnap előtt állítottam. Létezik egy ilyen, hogy űző szellem. Hallottatok már ilyet? Hányan voltatok már űzöttek? Az űzöttség azt jelenti, hogy egy pillanat nyugalmat nem találsz. Hogy bármihez nyúlsz, úgy érzed, hogy mást kell csinálnod. Hogy rohannod kell mindig. És az űző szellem valami ilyesmit csinál. Bármit csinálsz, bármiben is vagy éppen, elmondja az ellenkezőjét. Ide figyelj, te felelőtlen pernahajder. Mit kügyöksz itt a gyerekeiddel? Neked pénzt kell keresned. Álljál fel és menjél dolgozni. Hogy értem, éhen fognak halni egy nap. Te felelőtlen pernahajder. Gügyöksz itt a gyerekeiddel. Majd gügyök velük a feleséged. Gyerünk, húzzál dolgozni. Jó, megyek dolgozni. Te milyen egy apa vagy? Arra se vagy képes, hogy a gyerekeiddel 3 percet nyugodtan játszál? Te egy munkamániás vagy, már megint dolgozol. Hogy visszamegyek a gyerekeimhez. Hát nem megmondtam az előbb, hogy dolgoznod kell? Űző szellem, hallottatok már ilyet? Bármit csinálsz, az ellenkezőjét mondja. Gátlástalan. Minden megteszi neki. Félelmetes. Oké. Úgyhogy a képlet... nagyon valós, egy olyan szinten, hogy valós résztvevők vannak a játékban, de a beavatkozási szint az életünkben valójában hívjuk így, hogy gondolati szintű. Elveket, motivációkat, gondolatokat próbálnak érvényre juttatni, és a cél a mi beleegyezésünk, a cél a mi elfogadásunk. És nyilván, hogyha egy elvet elég sokszor mondtak nekünk, megtanuljuk, és anélkül is képviseljük, hogy újra mondani kéne. Ki vagyunk képezve, és már csak visszhangozzuk azt, amit tanultunk. Úgyhogy a módszer a szellemi háborúban igazából ez a könyv. Tehát a módszer, ahogyan te győzhetsz, az az, hogy a birtokodban van egy etalon, amelyhez mindig visszaigazíthatod a gondolataidat. Hogy a birtokodban van az igazság. Azok a szavak, amelyekről tudod, hogy igazak, amelyek nem kétértelműek, amelyek nem félrevezetőek, amelyeket Isten adott neked, akiről tudod, hogy szeret, akiről tudod, hogy a te érdekeidben cselekszik, akiről tudod, hogy van szintén egy célja, mégpedig, hogy önmaga mellé állítson. És a módszer az ez. Újra meg újra vissza az eredetihez. Újra meg újra vissza az eredetihez. Miért? Mert egy pici tévedés most, ha megmarad, és követem, akkor egy-két hónap, egy-két-három év távlatában már nagy tévedéssé válik. És a tévedés ott van mindannyiunkban. A becsapottság, a befolyásoltság ott van mindannyiunkban. Az egyetlen esélyem, hogy mindig visszatérek. Az eltérés ott van, és visszatérek. Az eltérés itt van, de visszatérek. Ezért vagytok itt, ezért hallgatjátok a tanítást, ezért olvassátok rendszeresen. Valahogy úgy vezetjük az életünket, ahogyan egy autót is vezetünk. Az autó nem nyílegyenesen megy. Láttatok már autót, amit tudod, merev, tudod, nincs olyan gomb az autón, hogy kormánymerevítés, tudod? Tudod, rajta vagyok az egyenesen, megnyomok egy gombot, kerekek beállnak, párhuzamosba, és innentől megyünk nyílegyenesen. Nincs ilyen. Az autó mindig kicsit jobbra megy, kicsit balra megy, és alig észrevehető kormánymozdulatokkal kiigazítjuk az útját. Mindenféle stressz nélkül. A baj csak akkor van, amikor nem történik meg ez a kiigazítás, és a patkához egyre közelebb kerülünk. És akkor vissza. Az már problémás. Főleg, ha egy fa is van a közelben. Úgyhogy a kiigazítás a módszer mindig vissza az eredetihez. És a szövegrész, amit most meg akarunk nézni, az 2 Korintus 6-ban van. És lehet, hogy 2 Korintus 10-hez is el fogunk jutni. És itt igazából... erre gondoltam, hogy milyen nagyszerű, hogy van egy Bibliánk. Most komolyan mi a bánatról beszélnénk, hogyha nem lenne ez a könyv? Hogy értem, ha Isten nem jelentette volna ki az akaratát, ha nem magyarázta volna el nekünk, hogy hogyan is működik az élet, annyi minden van, ami nem tűnik nyilvánvalónak, amit ezerféleképpen gondolhatnánk, ha csak nem lenne egy kijelentés. Ugye, ez az ismeret elméletnek az egyik legmagasabb formája, hogy be tudtuk bizonyítani, hogy van egy Isten, be tudtuk bizonyítani, hogy ez az Isten adott egy egész pontos kijelentést, a Bibliát, és innentől a Bibliának olyan tekintélye van, hogy használhatjuk a minket körülvevő gyakorlati dolgok megértésében és megismerésében. Nagyon érdekes, nem kell racionalista módon, önmagamból kiindulva, a környezetemet egyre pontosabban felfedezve, minden egyes részt magam értékelve, minden egyes összefüggést magam felismerve, felépítenem a valóság képét, hogy aztán megértsek valamit, ami messzebb van tőlem, hanem egyenesen ugorhatok ahhoz, ami messze van, a kijelentés miatt. Hogy működik ez? És megtalálom Isten válaszát, és tudom, hogy hogy működik. És erre azt kérdezed, hogy jöttél rá? Nem én jöttem rá, Isten mondta. És ez egy csodálatos módja a tudás megszerzésének, egy csodálatos módja a tájékozódásnak. Az ember túl kicsi ahhoz, hogy racionalista módon, önmagából kiindulva, az egész világot felfedezve szerezze meg a végső tudást. Ahhoz végtelennek kéne lenni, rendkívül intelligensnek, óriási, szinte végtelen bölcsességgel élőnek. Nem vagyunk ilyenek. De van egy könyvünk, amiről tudjuk, hogy igaz, és amit gyakorlatilag, hogy hívják, amikor lerövidítünk egy kerülő? Nem. Igen, levágjuk a kanyart, ez az, így van. 2 Korintus 10:3, nem, 2 Korintus 6:14. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert miköze egymásnak az igazságnak és a gonoszságnak. Oké, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak. Vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez. Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között. A gondolat, amit ki akarunk itt hangsúlyozni, az az összeférhetetlenség. A teljes ellentmondás. Egyébként tegnap a gondolkodás forradalma sorozatban is erről beszéltünk, hogy a valóságunk alapvető rendje az ellentmondásmentesség. Ugye az egyik legnagyobb tekintéllyel bíró jelenség, amit az ember megfigyelhet, megtapasztalhat maga körül, az a létvalósága. Biztos észrevettétek, hogy így tudunk élni, így tudunk tájékozódni, így tudunk mozogni, hogy a dolgok azok, amik. Mindannyian leültetek egy székre. Egyikötök sem vívódott előtte, ez most egy szék, de lehet, hogy a következő pillanatban átváltozik tócsává, vagy tudod, a dolgok nem azok, amik. A valóságunkban káosz létezik, teljes rendetlenség van. Valami valaminek látszik, de a következő pillanatban megszűnik annak lenni. Egyszer ott van egy összefüggés, de aztán nincs ott az összefüggés. Egy teljes káoszban élünk. Ez igaz? Ez nem igaz? Egy nagyon-nagyon magas tekintéllyel bíró állandóságban élünk, egy rendben, amely rendnek egyetlen egy mondattal megfogalmazható az elve, az ellentmondásmentesség. Egy dolog nem lehet egyenlő önmaga ellentétével. Ha egy dolog az, ami, akkor nem egyenlő azzal, ami nem. Ha A egyenlő A-val, azaz valamit meghatároztunk, akkor A nem egyenlő nem A-val, azaz mind azzal, ami nem önmaga. Oké? Nem lehetek egyszerre itt, meg nem. Ez nem lehet egyszerre egy pulpitus, meg valami más. És ez így van a szellemi világban is. Isten, amikor körénk tette a megtapasztalható világot, valójában egy modellt hozott létre. Valamit, ami nagyon sokat elmond arról a valóságról, amire itt a Földön fölkészítenek minket. Minden egy leképezése annak, ami az örökké valóságban lesz. Csak tudjuk helyesen olvasni, csak tudjuk helyesen értelmezni. Úgyhogy az egyik dolog, amit mond, hogy van egy feloldhatatlan ellentét, egy összeegyeztethetetlenség a világosság és a sötétség között. Azért kell, hogy ezt kimondjuk, mert az egyik legmodernebb filozófia, annyira már nem modern, de az egyik legerősebben élő filozófia, amely mindannyiunknak a gondolkodását áthatja, az a szintézis, a szintetizálás. Az igazságok összemosása, és ilyen módon a nemeknek az elkerülése. Nekem igazam van. Péter azt mondja, nekem is igazam van. Úgy értem, mindenki azt mondja, hogy igaza van. És akkor veszekednünk kéne, azt kéne mondanom, hogy nem, neked van igazad, nekem van igazam. De mivel ahány ember, annyi igazság, ezért azt mondjuk, hogy ne tegyünk különbséget, ne bántsunk meg senkit, legyünk liberálisak, legyen mindenkinek igaza, és az igazság váljon mindannyiunk véleményének a szintézise. Összemossuk mindazt, amit ti mondtatok, és abból lesz egy eredő gondolat, és legyen az az igazság. Aztán persze, hogyha valaki gondol még valamit, azt is hozzá kell tenni, és ennek gyakorlatilag az a vége, hogy nincs igazság. Ennek az a vége, hogy nem kell különbséget jó és rossz között tenni. Hogy lehet, tehetem ezt is, és az se számít, és tehetem azt is, és az se számít. Igazából semmi se számít. Minden relatív. Szintézis. Ez egy olyan gondolkodásmód, amely valahol a századfordulón kezdett el terjedni, de mára az alapvetően elfogadott filozófiája az embernek. Még akkor is, hogyha nem tudja így megfogalmazni, hogyha nem él ilyen módon a tudatában, de mégis így gondolkozik. amikor valamit megtanulsz, ott van benned a gyanú, hogy jó, hogy ezt megtanultam, de attól, hogy megtanultam, attól, hogy ezt tudom, az még nem jelent semmit. Mert az ellenkezője is igaz lehet. Mindennek igaz lehet az ellenkezője is. Csak máshonnan kell nézni. Csak gondolj bele, hogy ez milyen pusztítást végez akár a keresztény hitedben. Ahogy én keresztény vagyok, én már nem gondolkozom így, de hogy is nem. Úgy értem, ez a szemlélet olyan mélyen belevéste magát az agyadba, hogy amikor Isten azt mondja, hogy én veled vagyok, és senki sem lehet ellened, akkor azt mondod, oh, köszönöm, de jó. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És ragaszkodsz ehhez a gondolathoz. És minden a javamra van. És gondolj bele, ha ez így van, akkor az életed, az élet élhető, bár történnek dolgok, amik kényelmetlenek, bár történnek dolgok, amik megráznak, de érted, hogy ez a javadra van. De ez a gondolkodásmód, a szintézis azt mondja, igen, egy bizonyos nézőpontból mondhatjuk, hogy a javadra van, de ugyanakkor ennek az ellenkezője is igaz lehet. Tudod, te most egy olyan fázisban vagy, ahol úgy értékelted, hogy a javadra van, mert hallottál egy Biblia verset, de ez nem jelenti azt, hogy abszolút módon, tényleg, véglegesen, megkérdőjelezhetetlenül, örökre, biztosan a javadra van. Dehogy is, hát ilyen nincsen. Vannak más nézőpontok. Úgy értem, nem igaz, hogy biztonságban vagy. Nincs olyan, hogy biztonság. Senki sincs biztonságban. Semmit se tudhatunk igazán. Ezt értitek? Ez történik. És lehet, hogy te keresztényként tagadod ezt. Azt mondod, hogy nem, én már nem így gondolkozom. Tudom, hogy ez egy téves gondolatminta, de nagyon tudatosnak kell lenned vele, mert olyan sokáig gondoltuk ezeket a gondolatokat, olyan sokáig viszonyultunk így az életünk kategóriáihoz, hogy miközben a tudatunkkal már kijavítottuk a hibát, ott lent még mindig vannak, ott vannak azok az ösvények, azok a titkos alagutak, amiken végigmegy az agyunk, végigmennek a válaszaink. És Isten azt mondja, hogy bízhatsz bennem, és ott csendben lent valami azt mondja, hogy ezt már hallottam, és utána kiderült az ellenkezője. Isten azt mondja, hogy én veled vagyok, és persze, de minden relatív, és semmiben se lehetek véglegesen biztos, óvatosnak kell lennem, a bizonytalanság állandó, a bizonytalanságtól nem lehet megszabadulni. És ez nem igaz. És ezért beszél Isten ilyen élesen. Azt mondja, figyelj, borotva éles határ van igazság és hamisság között, gonoszság és szeretet között, világosság és sötétség között, az ördög rendszere és gondolkodásmódja, és Isten rendszere és gondolkodásmódja között. És ez nem egy teher. Ezt nem azért mondja, hogy hé, ember, vigyázz, mert itt van egy éles határ, és hogyha átlépsz, csak ott, ami ott átlóg, azt levágom, tudod? Mert tudod, igazságos Isten vagyok. Ezt nem ezért mondja. Hogy értem, olvastad a Bibliát? Értem, hol látsz egy ilyen Istent? Ezt azért mondja, mert ha a világképed nem fehér és fekete, akkor szürke, és a szürkében nincs semmi. Érted? A szürkében nincs biztonság, nincs tudás, nincs se szabadság, se lehetőség, semmi nincs. A szürkében mindig minden megváltozik. Hogy mertél leülni arra, micsodára? Az egy szék? Mi van, ha nem az? És erre azt mondod, hát ezt a kockázatot még vállaltam. De tudtad, hogy vállalsz egy kockázatot. Na de mi van az életed zavarba ejtőbb részleteivel, az élet céljával, hogy mit csinálj a családoddal, hogy mennyi időt adja munkádnak, hogy mit csinálj, amikor tönkrementél, hogy mit csinálj, amikor jól megy. Mi van a zavarba ejtőbb, az összetettebb kérdésekkel? Ha még abban sem lehetsz biztos, hogy egy székre ültél le, akkor mi lesz az élet részleteivel? Ha a fehér szürkévé válik, és a fekete szürkévé válik, igazából semmit se tudhatunk, és Isten ki akarja ezt egyenesíteni. És amiről itt beszél, az nagyon konkrétan egy tanács, de az alapelv az ez mögötte, hogy tudsz dönteni, tudsz választani, létezik rend, és amit Isten mond, az a rendnek a jó oldala, és minden, ami azon túl van, az az, amitől meg kell szabadulnod. És megint ne érts félre. Tudod, nem... Szóval meg kell szabadulni. Ez megint úgy néz ki, mint hogy mi vagyunk a vallási elit, és mindentől, ami nem mi vagyunk, megszabadulunk. Nem, én a hazugságokról beszélek. Tehát arról, hogy... Most Isten veled van, vagy nincsen? Mondd meg! Ha veled van, akkor élj úgy, hogy veled van. Ha meg nincs veled, akkor élj úgy, hogy nincs veled. De egyszer döntsd már el az életben, hogy melyiket választod, hogy melyikben hiszel. És a kettő egyszerre nem lehet igaz. Érted? Erről beszél. A Saci, Sátán beceneve, a zavarosban kavar. Ez nagyon jó, ez biblikus. Saci a zavarosban kavar. Nagyon jó, és még egy ilyen ritmusa is van, tudod, ez lesz a mantránk, tudod. A Saci a zavarosban kavar. Nagyon jó. De erre emlékezni fogtok. De ezt csinálja. Mert ahol tiszta igenek és tiszta nemek vannak, ott neki nincs esélye. Ahol te meg tudsz állni egy meggyőződésben, és egy kísértésre, egy csábításra, egy megvezetésre, egy tiszta nemet tudsz mondani, és helyette fel tudsz emelni egy választ, ami helyes, és arra egy tiszta igen tudsz mondani, ott neki nincs esélye. Miért? Mert a játékszabályok a szabad akarat játékszabályai. A te igened nyit neki ajtót, és a te nemed becsuk neki egy ajtót. És ahhoz nem nyúlhat. Úgyhogy a te gyengességed a bizonytalanságban van. A te gyengességed a zavarodottságodban van. Hogy nem tudsz igent, és nem tudsz nemet mondani. És az elmúlt 100 év filozófiája, gondolkodásmódbeli változása arról szólt, hogy az embertől elvegyék az igen és a nem kategóriáját. Nem vallásos szinten, minden szinten. Nincsenek igenek és nincsenek nemek, csak talánok, lehetek, vélemények, tűnődések, sötétebb szürke, világosabb szürke, biztos bizonytalanság, ami halálos. Ami halálos. Mint amikor fognak egy embert, megfogják a gerincét, puty, így kihúzzák belőle, és az egész csontvázzal együtt kijött. Mi marad? Plotty! Egy halom szövet, tartás nélkül. Az igazság tudata, a rend tudata tart minket életben. Úgyhogy a konkrét tanács itt pedig, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Mert mi köze lehet egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak, a sötétséghez? Ez már a magyarázat része. Amit mond, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Ez egy nagyon gyakorlati tanács, egy pár mondatot hadd mondjak róla. Az iga az egy szövetség. Az iga az egy olyan összekötés, ahol a tevékenységemet nem tudom a másiktól függetlenül végezni. A házasság egy iga. Egy üzleti szerződés az egy iga. Egy elkötelezettség az egy iga. Mik vannak még igák? Hát ezek, mondjuk. Minden olyan dolog, ahol én kiszolgáltatom magam a másik döntéseinek. Mert ugye, ha az utcán találkozol egy nagyon gonosz emberrel, és beszélgetsz vele, a beszélgetés nem jelent közös igát. Ha akár, tudod, a barátja vagy valamilyen szinten egy nagyon gonosz embernek, az nem jelent igát, mert ő megteszi a gonoszságát, te pedig azt mondod, hogy ne tedd. És ő mégis megteszi, és te pedig ott vagy, ahol vagy, és ő tőled függetlenül megteszi, amit tesz. Igaz? És az az ő felelőssége, az ő élete, és vele történik. És a szabadságát tisztelve megtehetsz mindent, amit tőled telik, hogy segíts neki, hogy megmentsd, de valójában ő megteszi, amit megtesz, és te szabad vagy tőle. De az igában ez nem így van. Az igában össze vagy kötve vele. Ő tesz valamit, és amikor tesz valamit, visz téged magával. És a legdurvább és a legszélsőségesebb formája ennek a házasság. Ugye, ahol Isten azt mondja, hogy ketten egy testté válnak. A férfi és a nő már nem ura önmagának, hanem mint lény egy természetfeletti módon kiteljesedett, és lett egy másik fele, amely igazából egy test ővele. Na most, ha az a másik fél egy másik világképben, egy teljesen más valóságban él, mekkora a kiszolgáltatottság. És ennek nagyon sok köze van a szellemi háborúhoz. A cél a befolyásolás. Addig, amíg egy ember nem hívő, addig igazából nincs igazán hatalma arra, hogy nemet mondjon. Nincs igazán hatalma arra, hogy ellenálljon a gonosznak, ahol a gonosz az istentelent jelenti. Nem feltétlenül erkölcsileg rosszat, hanem szellemileg lázadót jelent. Isten létét, Isten igazságát, Isten valóságát tagadó. Gonosz. A gonosz lehet jó is. A jó és rossz tudásának a fája nem feltétlenül erkölcsi szembenállást jelent, hanem mind a két oldala gonosz. Oké, még egyszer nekifutunk. Csak hogy biztos, hogy érthető legyen. Szabó Anti magyarázta ezt el nekem, hogy a vallások úgy oldják meg azt a problémát, ha lehet így mondani, hogy az ember a szíve mélyén jóra törekszik. Hogy az ember a szíve mélyén egy nagyon is erkölcsi lény, és még akkor is, hogyha úgymond istentelen, és szeretne jó ember lenni. Úgyhogy az összes alternatív filozófiának biztosítania kell a követői számára a rosszat és a jót, és abban a sikerélményben kell részesíteniük, hogy ő a jó oldalon él. Tehát minden nem keresztény vallásnak megvan a maga gonosz képe, és megvan a maga képe a jóságról, és minden nem keresztény filozófia vezeti a híveit a gonosztól el a jó felé. Fantasztikus. De valójában ezt teszik úgy, hogy még ez a teljes játék a gonosz oldalon van. Tehát, hogyha ez a színpadnak ez a választóvonala az Isten szerint való és a gonosz közötti választóvonal, akkor ezen az oldalon az Istenben bízó, az Istentől függő, az Istennel szövetségben lévő élet van. Ez az, amiről beszélünk. Ezen az oldalon az Istentől való elszakadás történik, nem feltétlenül a gonosz tettek, tehát az elítélendő erkölcsileg negatív tettek jelennek meg. A határvonal nem az, hogy jót vagy rosszat csinálok, erkölcsileg helyeset vagy helytelent, hanem az, hogy Istentől függve, vele együtt, vagy Istentől elszakadva nélküle teszem. És mivel az ember alapvetően egy erkölcsi lény, ezen az oldalon, ahol már rég a gonoszban vagyunk, az itt ezen a területen működő filozófiák megadják a jó és a rossz lehetőségét az embernek. Úgyhogy az ember azt mondja, hogy én csupa jó tettet hajtok végre, a saját filozófiám szerint jó ember vagyok, jobb ember vagyok, mint a legtöbben, lehet, hogy jobb vagyok, mint a keresztények, és ez sokszor előfordul. Nem hívő emberek néha erkölcsileg, emberileg, társadalmilag, szociálisan, minden szinten sokkal jobbak nálad. Ez létrehoz egy büszkeséget, egy győzelemtudatot, egy célba értségtudatot, elaltatja az éberséget, a vágyat arra, hogy jobb legyek, hogy választ találjak. Igazából győztes célba ért ember vagyok. De az egészben az a trükk, hogy még mindig a sötét oldalon vagyok. A jó és rossz tudásának a fájáról beszélünk, nem a gonoszság, csúnyaság, ártás fájáról, hanem a jó és rossz Istentől független tudásának a fájáról. Oké. Úgyhogy amíg az ember hitetlen, addig ebben a rendszerben teljesen kiszolgáltatott. Tehát igazából nincs lehetősége arra, hogy nemet mondjon. Olyan nagy a nyomás, ugye ezt olvastuk legutóbb, 2 Korintus 4.4-ben, hogy van egy természet feletti vakság. Van egy elvakítás. Ezt a szót használta a Biblia, hogy azoknak az embereknek, akik nem hisznek, e világ istene, az ördög, elvakította a gondolkodását, hogy ne lássák meg az evangéliumot, és ne higgyenek. Tehát van egy természetfaletti elvakítás. Na most ilyen módon az itt élő ember ki van szolgáltatva a befolyásolásnak. Ő nem tud nemet mondani arra a kísértésre, arra a hatásra, amit ezek a természetfeletti lények gyakorolnak rá. Nem tud nemet mondani a kultúrájával és a neveltetésével és mindennel érkező alapvonatkoztatási rendszerre. Ő ebben nőtt föl, ez az ő valósága, és egyáltalán nem elítélhető. De a lényeg, hogy ő kiszolgáltatott. Na most gondolj bele, hogy te hívőként mondjuk összeházasodsz valakivel, aki nem hívő. És ő egy nagyon jó ember. Tehát most nem, tehát a hívő, nem hívő, tehát hogy ő olyan, mint én. Tehát én is nem hívő voltam egy pár évvel ezelőtt. Az nem probléma. A probléma az az, hogyha nem hívő maradok. És az azért probléma, mert elveszek. De ott van egy ember, aki csodálatos, okay, aki aranyos, aki szeretetre méltó, aki hűséges hozzád, aki veled van, de nem hívő. Összeházasodtok, megvan a közös iga, és innentől a befolyásolási módszer megváltozik. Innentől, hogyha téged bántani akarnak, ha ellened akarnak indítani egy hadjáratot, akkor hogy lehet szerinted a legkönnyebben padlóra küldeni téged? Tippeljetek. Ha neked mondanak valamit, te azt mondod, hogy nem. Azt mondod, hogy igen. Neked megvan már az erőd, a szabadságod arra, hogy igent és nemet mondj. Egyrészt azzal, hogy megtértél, megszabadultál ettől a vakságtól, ugye? Isten átvitt az ő világosságába. Van egy természetfeletti megértésed, másrészt van egy könyved, ami definiált neked egy csomó mindent, úgyhogy te egyfajta védelemben vagy, védelem alatt vagy. De a másik nincsen. De te össze vagy kötve a másikkal. Kit fognak megtámadni? Őt fogják megtámadni. Hogy fogják, hogy értem, ámulatos, hogy történik ez meg. Az udvarlás ideje alatt tökéletes a kapcsolat. Egy-két rázós pillanat, de aztán gyors felépülés, és tényleg győzelemről győzelemre. Összeházasodnak, és ha nem is abban a pillanatban, de egy-két héten, egy-két hónapon belül 180 fokos fordulat. 180 fokos fordulat. Igen, mert annak, aki védtelen volt a kapcsolatban, a kapcsolat elején azt mondták, hogy viselkedj jól. Egy olyan módon vezették, egy olyan módon inspirálták, hogy a kapcsolat épüljön, hogy a kapcsolat rendben legyen. Hisz persze az ördög szeretné, hogyha fele másikába keverednénk. Ugyanúgy lehet ez egy üzleti kapcsolattal is. Ugye jön egy, semmiből előkerül egy szuper bizniszmen, hozza a világ legjobb üzleti lehetőségét, csak ő beletesz 100 milliót, neked csak 20-at kell beletenned, annyit elő is tudsz szedni, mert fölveszel jelzálogot a házadra, és együtt belevágtok az évszázad bizniszébe, és egy éven keresztül készítitek elő, és minden nagyon jól néz ki, bár nem hívő a fickó, de annyira, tehát tényleg bizonyította, hogy megbízható, hogy lojális, hogy tényleg, tehát nagyszerű. És ahogy a közös igába belekerültél, ahogy azzal, hogy őt megfogják, és földhöz vágják, téged is földhöz vágnak, abban a pillanatban megváltoznak a játékszabályok. Egyik pillanatról a másikra. Mintha megőrültek volna. A lány, aki olyan aranyos volt, egyszer csak egy sárkánnyá vált. Aki azt mondta, hogy mindig engedni fogom, hogy jár gyülekezetbe, azt mondja, hogy elválok, ha még egyszer elmész ezekhez a fanatikusokhoz. És nem tudom, hogy hogyan, de egyik pillanattól a másikra megváltozik. Miért? Mert ő védtelen a befolyásolásra. Maga se tudja, hogy mit csinál. Nincs tisztában vele, hogy egy hatás alatt van, amely jóval többről szól arról, hogy ő mit gondol ténylegesen, és ő mit akarna ténylegesen. Kiszolgáltatottság, felemás iga. Ezt mondja, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Ez nem azt jelenti, hogy utáld, ez nem azt jelenti, hogy vesd meg, ez nem azt jelenti, hogy te bármilyen szinten magasabb rendű vagy. Ez csak azt jelenti, hogy tisztában kell lenned vele, hogy van egy szellemi háború, amiben a nem hívő fél kiszolgáltatott a befolyásolásra. És ha te összekötötted magad vele, akkor ahogy őt padlóra küldik, az iránta való lojalitásból, a meglévő iga miatt te vele együtt mész a padlóra. Ez rosszul hangzik, igaz? Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Meg kell, hogy legyen ez a bölcsességed. Ne higgy neki, hogy minden milyen jól néz ki. Ugye ez a tervnek a része. Tehát hogyan etetünk be valakit? Tehát hogyan, egy csaló hogyan visz be valakit egy csalásba? Úgy, hogy az elején minden tökéletesen néz ki. Nem azért, mert tökéletes is, hanem mert el akarják hitetni veled, hogy tökéletes. És nagyon ügyelnek rá, hogy minden jó is legyen. Egy természet feletti ilyen ideális a kapcsolat az elején. Egy természet feletti módon ideális. Egy természet feletti módon ideális. Ugye te azok a démonok, akik gyűlölnek téged, és akik egy tervet hajtanak végre arra, hogy tönkretegyék a kapacitásodat, az elhívásodat, a lehetőségeidet az életben, azok segítenek neked. Ja, itt vagytok együtt ezzel a lányjal, ezzel a fiúval, olyan aranyosak vagytok, és ők menedzselik a kapcsolatot, hogy minél jobb legyen a kapcsolat. Ugye, egy gonosz lény nem tesz ilyet, de hogy is nem. Egy nagyon céltudatos, nagyon számító, nagyon hideg gonosz lény, az pont ilyet tesz. Úgy megáldja az életedet, ahogy még soha nem volt megáldva. És te... Tudod... Csak a kameramanok rögtön nyúltak a kamera után. Miért? Mert ahogy megvan a közös iga, ahogy megvan a közös iga abban a pillanatban, na fiam, pórázd, megvan, gyere csak, és mész. Ez jó? Jól van így? Nincs jól, de hát ez van ideírva. Jó, tehát ez egyik nagyon gyakorlatias tanács, amit itt olvasunk, a másik pedig, és ezt még egyszer visszatükrözöm, az, amivel magyarázza, tehát hogy egyszer ad egy tanácsot, és utána a magyarázatként elkezdi mondani, hogy mi köze egymásnak. Mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? És a válasz az az, hogy semmi. Nagyon határozott, tiszta elvágással különbség van igazság és gonoszság között. Világosság és sötétség. Krisztus és Beliál. Beliál gyakorlatilag az ördögnek az egyik neve. Jó, az így? Van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban? Jó, tehát az antitézis logikai elve egy olyan, amit követhetünk, ha valami igaz, akkor ez tényleg igaz, megkérdőjelezhetetlenül is teljesen. Ragaszkodhatsz hozzá a végletekig. Addig ragaszkodhatsz hozzá, amíg egy józan, értékelő, tényeken alapuló felismerés alapján nem kell felülbírálnod azt, amit igaznak hittél. Ha felül kell bírálnod, bírált felül, megállapítod az igazságnak egy új halmazát, és ahhoz ragaszkodj utána. De nem igaz, hogyha valami igaz, akkor alapvetően filozófiailag a létszintjén annak az ellenkezője is igaz lehet. Nem lehet. Isten vagy veled van, vagy nincs veled. Válasz. Döntsd el. A kettő között nincs semmi. És ha veled van, akkor az a trutyi, ami épp történik az életedben, az csak lehet, hogy nem érted, hogy hogy van a javadra. De a javadra van. Ne kezd el azt gondolni, hogy csak azért, mert nyakik vagy a trutyiban, Isten már nincs veled. Ez szintézis, ez egy gondolkodásbeli betegség, és nem a valóságról szól, hanem arról a fertőzésről, ami ott van mindannyiunk fejében. Nagyon kell ezzel vigyáznod. Mert egyik pillanatról a másikra azon találod magad, hogy kételkedsz Istenben, kételkedsz abban, amiben hiszel, és valójában nem metafizikailag változott meg bármi, hanem csak a beteg gondolkodásmódod budjant megint elő, és kezdi összemosni azt, ami tiszta volt még tegnap előtt. És ma is tiszta, csak te kezded összemosni. Jó ez? Kérlek, Tamás. Tehát a kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha ha egy üzleti kapcsolat kialakulóban van egy nem hívő emberrel, és úgy néz ki, hogy mégiscsak bele kell menni. És én hívőként ott állok, és imádkozom, és tehát mit tehetek? Az egyik, ugye, ami Azért ennek az egyensúlya ennek a tanításnak az az, hogy mi vagyunk a világ világossága. Jézus a főpapi imádságában nem azt mondta, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Tehát minket Isten a világba küldött el, hogy ott legyünk a világ világossága, a föld sója, hogy mi legyünk benne az ellenséges frontvonalak mögött, igazából legyünk azok, akik egy pozitív felismerést, egy szabadulást hozó hatást gyakorlunk. Tehát mi nem arra vagyunk elhívva, hogy elszigetelődjünk, hanem pont arra, hogy bemenjünk a világba. Amire nem vagyunk elhívva, az, hogy közös igába keveredjünk vele. És itt van egy nagyon éles határ. Úgyhogy az egyik dolog, amire gondolok, az az, hogy át kell gondolni, hogy mi az a kockázat, amit vállalhatsz. Tehát, hogyha bele kell menned egy üzleti kapcsolatba egy nem hívővel, ám legyen, úgy értem, az én üzleti kapcsolataimnak a 98%-a nem hívőkkel van. És így kell, hogy legyen. De egyikkel sincs, azt hiszem, hogy közös igám, vagy nincs olyan közös igám, amit ne lennék kész bármikor eltörni. És ez lehet egy védelem. Tehát ha azt mondod, hogy egy olyan szerződést írok alá vele, amely szerződés védi azokat az értékeimet, amikből semmiképpen se engedek, és a többi pedig mehet a levesbe, akkor az beleférhet. Tehát mondjuk azt, hogy mi van akkor, hogyha az én társam megőrül, és tudod, patát növeszt, és szarvat holnapra, és megpróbál tönkretenni. Vagyok-e olyan szövetségben vele, vagyok-e olyan igában vele, hogy ezt meg is tudja tenni? És idáig nem juthatok. És persze, ha aláírtál egy szerződést, hogyha egy igát felvettél, valamilyen árat mindenképpen fogsz fizetni, amikor megőrülnek a dolgok. Akkor árat fizes, amekkora belefér. Tehát, hogy vagy igen, tehát, hogy akkora kiszolgáltatottságot engedj meg, ami belefér. Nem, ez tanács volt? Hát szerintem ennél jobbat nem tudok, mert és egyébként, ha ilyen szerződést írsz alá, akkor lehet, hogy nem is fog tönkre menni, mert nincs értelme tönkre tenni. Ugye, tehát a cél az, tehát van egy üzlet, ami tök jó üzlet. Most az ördögnek egy magasabb szinten halálosan mindegy, hogy ti most jól bizniszeltek, vagy sem. Ez egy eszköz. Az ő szemében ez csak egy eszköz arra, hogy az igazi lényeget, a te lelkedet, a te életedet, a te elhívásodat a kezében tartsa. És hogyha ezt a bizniszt, ha ő tönkre teszi, ha szétzúzza, te ugyanúgy állsz, akkor minek a fáradtság? Tudod? Akkor minek? Tudod, ő is tudja, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Úgyhogy, ha szétzúzza az üzletedet csak azért, mert tudod, ő a gonosz, lehet, hogy hibázik vele, mert ugyan egy pár napra meggyötri az életedet, de Isten a jóra fogja használni, és erősebben kerülsz ki belőle, mint amilyen voltál előtte. Úgyhogy, ha egy jó szerződést írtál, amin keresztül nem lehet tönkretenni, akkor lehet, hogy meg se éri az ördögnek, hogy megtámadja az üzletedet. Tudom, érted-e, mire gondolok? Viszont, hogyha kiszolgáltattad magad, és ott van a végső kivégzés lehetősége, akkor azt mondják, hé fiúk, itt van egy marha, aki beletette a fejét az igába. B-terv indul. Tudod. Úgyhogy ezt gondolom így. Nagyon sokszor, amikor meg az üzletet hullik szét, akkor nem az ördög szedi szét, hanem Isten. Szeretetből. Ezt súgja nekem Péter. Igen. Igen, mert a felsorolásban van itt még egy. Hogyan férhet össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan ezt Isten mondta. Közöttök fogok lakni és járni, Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Tehát, hogy van itt egy magasabb igazság, amit az ördög nagyon tisztán lát, és ő ezen a szinten játszik. Mi vagyunk sokszor összezavarodva, és gondoljuk azt, hogy a földi érvényesülésünk az egyik legfontosabb. A karrierünk, a családunk, ezek fontosak. Isten nagyon magasra teszi őket, de nem a legfontosabb. És azt mondja, hogy ezek könnyen báványjá válhatnak, Isten helyettesítővé. Azaz valami olyanná, ami olyan mélyen kitölti a gondolataimat, a szándékaimat, a félelmeimet, a motivációimat, mindent, az életemet, hogy a lényeg kiszorul, a lényeg háttérbe szorul. Isten, a vele való kapcsolat, az ige, az elhívásom, az elveszettek sorsa, Isten terve ezen a földön, az igazi lényeg. Az, ami miatt, ahogy átléptünk az örökkévalóságba, vagy újongva örülni, vagy a fejünket a falba verni fogjuk. Vagy azt mondva, hogy igen, a lényeget megragadtam, a lényeget megfogtam, sok nehézség, sok szenvedésen keresztül, de az igazi győzelmet learadtam, vagy azt fogom mondani, hogy sok csatát harcoltam, sok csatát nyertem hiába. A lényegről lemaradtam. A lényegről lemaradtam. A lényegben épp hogy csak megvoltam. De, tehát, hogy nem vesztem el, de mindaz, amit még kaptam volna, mindaz, ami még az enyém lett volna, azt eltékozoltam, mert bálványokat imádtam. Nem imádtam én bálványokat, dehogy is nem. Az élet részleteit olyan magasra emeltem, olyan tekintélyt adtam nekük, hogy kitakarták a szívemben, a lelkemben, az elmémben Istent. A magvetőnek a példázata lesz az egyik, amiről, szia Laci, amiről beszélni fogunk. A magvető három esetet mond. Az egyik, amikor kövek közé esik a mag, azt hiszem azaz, és nem kövek közé, amikor jó talajra hullik, ki kell, megnő, de a gaz elfojtja, a gyom elfojtja, és a gyom az e világ kívánsága és gondjai. E világ kívánsága és gondjai. És egy vállalkozás simán hozhatja ezt. Simán hozhatja. A világ kívánságát, hogy én megcsinálom az életemet, és Istennel vagy nélküle, de gondoskodok magamról, és a gondokat, mert futok ezután, futok azután, magamra vállaltam ezt, magamra vállaltam azt, és egyik pillanatról a másikra azon találom magam, hogy egyszerűen nincs időm. Nincs időm rád, Uram. Nincs időm rád. Baj van-e az üzlettel? Tehogy is. Azzal van a baj, hogy már nincs időm rád. Ha a feleségedre már nincs időd, meddig bírja? Az enyém nem bírja sokáig. Egy darabig bírja. Nem sokáig. Egy darabig. Úgyhogy Isten néha meg hozzányúl az üzletedhez. Mert azt akarja mondani, hogy ez csak egy üzlet. Én megáldom. Én veled vagyok. De én vagyok az Istened. Én vagyok a legfontosabb neked. És hogyha az én kezemet fogod, akkor minden a helyére kerül. Akkor mindent megnyersz. Ne felejtsd. És csak meghívtak engem a drága pünkösdi testvérek egy vendégelőadás sorozatra. Minden második héten kedden tartok egy előadást, és ezennel szeretettel meghívlak titeket is. Ha gondoljátok, gyertek el. Egy plakát is van, ezt nézzétek. Ilyen profin csinálják. 7 alkalommal fogok beszélni. És ámulatos megtiszteltetés, mind a 7 alkalommal azt szeretnék, hogy én beszéljek. Ez egy ifjúsági szolgálat. 100-150 egyetemista fiatal ült ott, amikor legutóbb beszéltem. És a téma, amit választottak, az az, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val. És ezt mondja Isten nekünk. Figyelj, mit használ neked, hogyha egy alacsonyabb szinten minden sikert, minden eredményt, minden győzelmet learadsz, de a magasabb szinten, amely igazán számít, ott emiatt vereséget szenvedsz. Tehát mit használ, ha az egész világot megnyered, hogyha közben a lelkedben veszítesz? Ha közben az Istennel való kapcsolatodban veszítesz? Úgyhogy erről fogunk beszélni, sok oldalról ezt körbejárjuk. Minden második kedden mégpedig azt hiszem, hogy már az első volt, tehát most jövő kedden lesz a következő. Hogy? 21-én, akkor igen, és onnantól minden második héten, tehát most jövő kedden lesz, és ez a Tököli út 46B-ben van, Tököli út 46B, és 7-én volt a nyitó alkalom, tehát innentől tudjátok kiszámolni, és én teljesen mongoloid vagyok, hány órakor kezdődik ez? Nincs rajta, 17:30. Hogy? Szerintem 17:30 kezdődik, 17:30-7 tart, így van. 17:30-7. Hogy? Oké, van egy weboldaluk, ifjúsági misszió.hu, ott meg tudjátok nézni, jó? Tehát ez a kezdés időpontja az ifjúsági misszió.hu weboldalon. Ifjúsági misszió.hu. És Covington-t fogok szedni. És most jöhet a kérdésed, vagy a hozzászólásod. Ahhoz is hozzányúl. Figyeljetek, tehát, hogy a család, nem vicceljetek, a család nem az élet lényege. Isten az élet lényege. A család csak borzasztó fontos Istennek. És ha Isten az életünk középpontja, ő nagyon magasra emeli a családot. De ha a család válik a bálvánnyá, hát hogyne? Persze, ne vicceljetek, tehát, hogy Isten minden. Tehát ő egyedül Isten. Ez egy metafizikai valóság. Amin ülsz, az egy szék. Isten pedig Isten, és nincs más Isten rajta kívül. Ő az, aki a lelkünk minden kötődését megérdemli. Ez az egyetlen értelmes mód, ahogy az ember élhet, ha a lelkének minden kötődése hozzámegy. Ez az egyetlen mód, ahogy működik az élet rövid, közép és hosszú távon, ha minden lelki kötődésünket Isten kapja meg. Isten így mondja, add nekem a szívedet, a legbelső motivációidat, azt, amitől ketyegsz, a lényeget. Ültess engem a trónra. Amit te birodalomként ismersz, a te lelked, a te életed, a te tulajdonaid, a te céljaid, a te álmaid, amit te a birodalmatként ismersz, annak ültess engem a trónjára. Én kell, hogy a trónon üljek. Én vagyok Isten. Én szeretlek. Én törődöm veled. Én vezetlek. Én áldlak meg. Én tudok mindent a birodalmadban a helyre rakni. Én tudok a birodalmadban mindent életben tartani. Én kell, hogy üljek a trónon. És amikor én ülök a trónon, akkor a családod jól van, a munkád jól van, az életed részletei a helyére kerülnek. De ha én nem vagyok a trónon, akkor ha én nem is nyúlok hozzá, minden széthullik. Akkor az autó beakad a kormányzár menet közben. Tudod, milyen az? Történt már veled? Haverokkal játszottunk. Kihúzta a kulcsot. A srác viccelt. Még a zsigából ki lehetett húzni. Bekattant a kormányzár. Ott volt satúfékezés. Tudod, bekattant a kormányzár. Ahogy elkezd Isten az életünk perifériájára szorulni, bekattan a kormányzár. Úgyhogy az Úr, még mielőtt ez megtörténne, közbeavatkozik, mert abból sokszor baleset lesz, súlyos baleset. Úgyhogy azt mondja, hogy sodródik el az életed, és nem látod. Úgyhogy én fogok közbeavatkozni. És persze csak szólok, de olyan elfoglalt vagy, hogy nem hallottad, hogy szóltam. Szólok még egyszer, de olyan elfoglalt vagy, hogy nem hallottad, hogy szóltam még egyszer. Rád szólok hangosabban! De erre se reagáltál. És ő nagyon szeret, és nagyon törődik. Úgyhogy egyre hatékonyabb, egyre könnyebben észlelhető eszközöket használ. Hozzányúl a pénzügyeinkhez, hozzányúl az üzleteinkhez, vagy hozzányúl a bálványainkhoz, ugye azokhoz a dolgokhoz, amiket a legfontosabbnak tartottunk, aminek égtünk, amiért éltünk, hozzányúl. Hozzányúl az egészségünkhöz. és igazából megtesz mindent azért, hogy ne tékozoljuk el az életünket. Mert mit használ neked, ha az egész világot megnyered, de a lelkedben kárt vallasz? Szeretetből. És még csak neheztelés nélkül is sokszor. Tehát nem az, taknyos kölyök, tudod, bálványokat imád, megy a saját feje után. Te gondolkozol így a gyerekedről? Sose gondolkoztam így róla. Hanem legfeljebb mély együttérzéssel, legfeljebb szerető féltéssel, és aztán nagyon szelíd kézzel nyúlsz hozzá, hogy te tud terelni őt abba az irányba, ahol igazi életet talál. Oké, tehát azt gondolom, hogy... Istennek többfajta akarata van. Az egyik, amit ismerünk, az a tökéletes akarata. Az, ahogy ő szeretné, hogyha a dolgok mennének. De van egy megengedő akarata is, ahol azt mondja, hogy ezt nem én tervezem, ezt nem én akarom, de a ti szabad akaratotok oda vezetett, megengedem, és ezt is használni fogom a jóra. Én azt gondolom, hogy a válás az a mi választásunk, az a mi döntésünk. De hogy Isten megengedi-e? Hát persze, hát látjuk. Dehogy is nem, sokféleképpen. Ó, én erről tudok mesélni. Nagyon sokféleképpen hozzá tud nyúlni. Hát ne viccelj, hogy férfi és nő össze vannak kötve, ott nagyon sok lehetőség van arra, hogy így, ha-hó, van ott valaki? Hát csak, tessék, gyerekek, úristen. Főleg a nagyobbak. Igen, tehát, hogy nem, a válás az sokszor inkább csak a menekülési út. Ugye már elegem, ugye Isten rá akar mutatni egy mélyebb igazságra, amit én nem bírok meglátni, ezért folyamatosan életben tart egy nyomást rajtam, és én a nyomás alól ki akarok bújni, menekülni akarok. És hogyha épp a családom az, amire rátette a kezét, akkor egy válás egy jó menekülésnek tűnik. De valójában a probléma gyökerét nem oldotta meg. Jó, én azt gondolom, hogy nekünk 21. századi embereknek a bálványimádás a legnagyobb kihívásunk. Mert a bálványaink olyan észrevétlenek, tehát annyira nem tűnnek bálványnak, és a tisztelésük, az imádatuk annyira elfogadott társadalmilag, hogy olyan nagyon nyomás rajtunk, hogy imádjuk őket, és olyan észrevétlenül imádjuk őket, hogy úgy vagyunk bálványimádók, hogy közben buzgó keresztényként élünk, és nem is vettük észre. Egyszerűen nem Isten is az Istenünk, hanem a kényelmünk, a felelősségünk, a szeretetünk, a mi életünk, az én életem, az enyém, ne nyúlj hozzá, ne nyúlj hozzá, az én életem. És Isten, imádkozom, és valahogy így imádkozom. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, hozzá ne nyúlj az életemhez. Csak amit mondok, azt tedd meg. És legyen meg az én akaratom a mennyben, amiként a földön is. Mert enyém a hatalom, a dicsőség, és az erő mindörökké. Amen. Miért imádkozok így? Mert nem bízom benne, hogy ha ő hozzányúlna az életemhez, akkor a dolgok jobban mennének. Mert azt gondolom, hogy az én tervem jobb. Mert senkiben se lehet bízni. Mert persze a Biblia mondja, hogy Isten jó, meg szép, meg minden, de hát ki tudja azt, minden relatív. Körbeértünk? Körbeértünk. Vagy veled van, vagy nincs, döntsd el. És ha veled van, élj úgy, hogy veled van. És ha nincs veled, akkor sok sikert kívánok. De nem akarnék cserélni veled. Egyébként veled van, most mit néztek rám így? Amen. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Mit vár tőlem? Egy igent. Mekkora igent? Ekkora elég. Hiszel-e? Hiszek. Miben? Hogy te vagy az élő Isten fia, hogy te vagy a Krisztus, és meghaltál azért, hogy én élhessek. És ennyi. És innentől minden a javadra van. Minden a javadra van. Minden. És ha minden a javadra van, akkor nincs olyan, ami nincs a javadra. Csak az út hosszabb, mint gondolnánk. Amen? Amen. Zárjuk egy imával. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy add nekünk ezt a tisztaságot, ezt az eltökéltséget, ahol az igeneink igenek, és a nemeink nemek. Ahol abban, amit ígértél, félelem nélkül bízunk. És ahol minden mást csak egyszerűen a helyére teszünk. És amikor előtolakodik, akkor csak egyszerűen visszatessékeljük a helyére. Úgy is mondhatnánk, hogy nemet mondunk rá. Nem, nem lehet a családom az Istenem. Nem, nem lehet a karrierem az Istenem. Nem, nem lehet a kényelmem az Istenem. Hanem Isten kell, hogy legyen az Istenem. És a karrierem jól lesz, a családom jól lesz, a kényelmem jól lesz minden. A maga idejében és rendjében. És hogyha esetleg még nem kötöttél békét a mindenhatóval, akkor kérlek, tedd meg most. Ez az első lépés. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz benne, és ez a te dolgod, higgy benne, annak örök élete legyen. Úgyhogy kérlek, hogy fogadd el Jézust, mint a megváltódat. Egy nagyon egyszerű imával megteheted. Valami ilyesmit kéne, hogy mondj neki. És ő most itt van, és hall téged. Mondj valami ilyesmit, hogy itt vagyok, Jézus. Tudom, hogy te vagy Isten. Eljöttél, és meghaltál helyettem. És azt hallottam, hogy ha hiszek benned, akkor te kifizeted minden adósságomat. Kifizeted minden bűnömet. Valójában már ki is fizetted. Úgyhogy hiszek benned. Hiszek, Jézus. Légy a megváltóm. Adj örök életet. És ha ezt az imát elmondta, tudd, örök életed van. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva, de ha még van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor örömmel, ha nincs, akkor menjünk. Sziasztok!